Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Vatai Gyula, büntetés végrehajtási parancsnokot, aki ezredesként ment nyugdíjba néhány évvel ezelőtt, nagyon fiatalon, mert a te világodban ugye fiatalon lehet nyugdíjba menni. Mi a Váci Fegyház és Börtönben találkoztunk először, ott voltál parancsnok majdnem 10 éven keresztül. Nagyon örültem, hogy láttam az ottani munkádat. Kérlek, hogy beszélj egy kicsit a múltadról, tehát milyen volt megélned a fogvatartottakkal való kapcsolatot. Hogy lehetett összeegyeztetni egyrészt a törvényvilágát, és az evangélium, meg ugye a kegyelemről beszél, egy parancsnok felelősségi helyzetében hogy lehetett egyeztetni?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. A kereteket, ahogy a törvényt is azért kapjuk, hogy a bűn ne áradjon, és hogy a bűn valamilyen mederbe legyen tartva, mert hát ha rajtunk volna, akkor nyilván ez partalan lenne, és kipusztítanánk magunkat. Tehát ezek a keretek fontos a parancsnokként, azt gondolom, hogy ezeket a kereteket kellett nekem nagyon profi módon, nagyon lelkiismeretesen megteremteni, fönntartani. Azonban a fogvatartottak kezelésében az, hogy ők hogy lehetnek jogkövető polgárok a későbbiekben, az nem arról szól, hogy esetleg belefér a keresztény vagy a krisztusi lelkület. Szilárd meggyőződésem volt már parancsnokként is, hogy szinte egyedül a igazi belső változást Krisztusnak az újjánteremtő munkája fogja előidézni. Tehát én nem láttam ebből a szempontból konfliktust. Másrészt a kapcsolatrendszerben, ez már Nyugat-Európában is, vagy skandináv példákat, amikor tapasztaltunk és néztünk, egy elfogadott dolog volt, hogy addig, amíg határt nem lép át a fogvatartott, addig egyfajta partneri kapcsolatban volt a személyállomány és a fogvatartotti kör. Ez a partneri kapcsolat akkor borult föl, hogyha olyan szabályszegés történt, akkor viszont váltani volt képes a büntetés végrehajtás, és a törvény szigorával is, ha kellett, föllépett. Az, amit én éreztem, az a fajta nyitottság a fogvatartotti sorsok iránt, ez nem akadályozta azt, hogy a kereteket viszont fönntartsam. Tehát össze lehet egyeztetni.
Vácon is nem radírlopásért ülnek az emberek, nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után is ott vannak. Hogy élted meg a bűnbocsánat kérdését? Istennek tényleg van ilyen irgalma, hogy egy gyilkosnak, aki esetleg több embert is megölt, a sérült családok elveszítettek egy édesapát, vagy egy édesanyát, vagy egy gyermeket, de mi most itt eljátszok, hogy keresztények vagyunk, ihaj, csuhaj, de jó, megbocsátottunk. Hogy van ez a bocsánat kérdés, bűnbocsánat?
Hát egyrészt nagyon nehéz, és a kérdésben általában úgy merül föl, hogy ők maguk, akikkel foglalkozunk, nem tudnak megbocsájtani. Nagyon nehezen tudnak megbocsájtani, mert ez egy örvény, amiben belekerülünk. Amikor elkövetnek egy borzalmas cselekményt, akkor az egész ország, a média kapcsán ugye ez általában kiderül, és hát kap is megfelelő nyilvánosságot. Ebben a helyzetben nem is nagyon tud más tenni, én azt vettem észre, egy ilyen ember, mint hogy elkezdi önigazolni magát, hogy valamilyen módon legalább a személyisége fönt maradjon. Hogy ő azért került ide, mert a bíró, mert a rendőr, de az anyja annak idején, vagy a testvére, vagy a barátok, és megvan az indoka. Nagyon nehéz bűnbánatra jutni akkor, amikor nincs olyan közeg, aki el tudná fogadni a bűnvallást, és ennek valamilyen perspektívát nem ad. Tehát ugye Krisztusnál letenni azért könnyebb, vagy azért lehet letenni, én ezt így látom a bűnt, mert látom azt a mérhetetlen szeretetet, az érdem nélkül adott szeretetet, ha leteszem, ő akkor is megölel, és akkor is szeretni tud. De ha bevallom azt a borzalmat, a világtól azt kapom, hogy megerősítik ezt a fajta rosszaságomat. Na most ezt látom, ezt a görcsös kapaszkodást önmagukba, hogy nem teszik le, hanem hárítanak, tagadják ezeket a bűnöket. És ebből kijönni tényleg csak azzal a lelkülettel lehet, amikor az ember bármilyen nehéz, azt tudja mondani, és az igét, ha maga előtt hordja, hogy igen, de az Isten az, aki minden embert üdvözíteni akar, hogy mindenkiért meghalt, és hogy nincs olyan bűn, amit ne bocsájtana meg, hogyha az ember is leteszi az ő lábaihoz. Hogy ebből igazi megtérés, az Istennel való bensőséges kapcsolat alakuljon ki, nyilván ez egyrészt az Isten munkája legelsősorban, másrészt meg nem szabad naívnak lenni egy missziósnak sem, aki bemegy, hogy lássa, hogy azért nem minden arany, ami fénylik, és azt szoktuk mondani, nem baj, ha egyelőre úgy van ott, hogy színből, mert a malomba is azt mondják, ha sokat megyünk, lisztesek leszünk előbb-utóbb, és akkor bízunk ebben, hogy az Isten igéje elvégzi majd azt a munkát.
Aktív életet élsz, Istentől kaptad ezt az elhívást, és ma is, most is szolgálsz, dolgozol, de kérlek, beszéljél a mai aktivitásodról.
Nyugdíjba vonulásom után 2 évig nem mentem börtön közelébe tudatosan. Nem akartam, hogy a volt parancsnok bezavarjon a működésben. Tehát 2 év után jelentkeztem a parancsnok úrnál, és utána elkezdtem bejárni, evangelizálni, bibliaórát tartani, vagy rendezvényt szerveztünk, betlehemezést.
Ez csak olyan simán ment, hogy az új parancsnok azt mondta, hogy gyere, Gyula?
Gyakorlatilag igen, mert a Mécses Szeretett Szolgálatnak van egy szerződése az országos parancsnoksága, és miután Mécses tag voltam, olyan kifogásolni való körülmény nem állt fönt, hogy ne engedjenek be. Tehát bejárok most már 2013 óta a Váci Fegyházba heti rendszerességgel. Ez az egyik ilyen szolgálatom, nagyon szeretem.
Mit csinálsz ilyenkor?
Bemegyek, és először az úgy volt, hogy a napi igét, vagy az igével kapcsolatban egyfajta tanítás kezdődött el a fogvatartottak körében, és akkor jöttek a kérdések. Nincsenek túl sokan, egy olyan 12-15 fő körül, akik rendszeresen kijönnek. Bemegyek, egy imádság után a napi problémák előjönnek. Hát egyrészt volt parancsnokként, zúdították rám a mindenféle jogi és egyéb kérdéseket. Ez arra volt jó, hogy ezt át lehetett fordítani, és meg lehetett nézni, hogy Isten vajon mit akar, vagy mit cselekszik ezen keresztül. És vannak imakérések, ez is fontos az imaközösség, én úgy gondolom bent. Ez az egyik. Volt most ez év augusztusig egy befogadó ház Vácon, ahol szabadult fogvatartottakat helyeztünk el idéglenesen. Miután volt szabad időm, egy 8 hónapot én be is költöztem ebbe a házba, ott éltem közöttük, reggel velük keltem, este velük feküdtem, és azt gondoltam, hogy egy nagy testvéri közösségben fogjuk a reintegrációt majd megvalósítani. 8 hónap után gyakorlatilag egy szál alsóba menekültem ki majdnem, lelkileg és anyagilag teljesen leamortizálva. Megtapasztaltam, hogy az én erőm és tapasztalatom emberileg semmit nem ér. Néha borzalmas sötétségben éltünk ott, és nyomorban, megpróbáltuk munkához juttatni őket, és lepattantunk, de enni akkor is kellett. A Mécsesnek nem nagyon volt pénze. Én kaptam a járandóságomat, és hát elment. 21 néhány rika után már én is ültem velük együtt, hogy most mit eszünk. Megéltem, hogy rendőrök jöttek éjszaka, vitték el onnan a házból azokat, akik ott voltak. Az a tapasztalat nagyon értékes így utólag, hogy nem szabad egy ilyet csinálni, meg azért közel kerültem és megélhettem eznek a létnek mindennapját. Tehát volt egy ilyen időszak, és aztán kapcsolatba kerültem a kurziós mozgalommal. Ez egy 3 napos intenzív, rövid tanfolyam, kurzusocska, talán így lehetne lefordítani, amit nekem azért tetszett, mert börtönbe bent 3 napra összeszedni 20 fogvatartottat, hogy csak Isten körül témferegjenek, vele legyenek közösségben és testvérekkel közösségben, ez egy csodálatos lehetőség. 2014-ben sikerült is megszervezni az elsőt, azóta már talán 10 börtönön fölül vagyunk, ahol jelen vagyunk, és 300 fő végezte el ezt a tanfolyamot, aminek van mindig utóélete. Tehát egy nagyon jó eszköznek tartottam, tartom ma is, ahhoz, hogy az evangéliumot lehessen bevinni fogvatartott testvérek közé, és testközelből egymást szeretve, akik bent vannak, és nem börtönből jött munkatársak, elképesztő élményekkel jönnek ki. Ennek a szakmai vezetője vagyok, a börtönkurziós titkárságnak, illetve járok be én is kurziók, tartani, és most legutóbb, vagy pont ebből fakadóan az Isten úgy adta, hogy civilek között, gyerekek között, vagy gyülekezetekbe is hívnak börtönügyben.
Tudom tőled, hogy a szolgálataid, vagy előadásod, beszélgetéseknek ez lenne a témája, címe, amit a Bibliából vettél, hogy őrizője vagyok-e az én testvéremnek. Ugye ez az, amikor Isten számon kéri Kaint, hogy hol van Ábel a te testvéred, és akkor erre vágja oda Kain ezt a mondatot. Mit szeretsz ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni és elmondani az embereknek?
Hát ennek több dimenziója van. Az egyik, ez ugye börtönőrként, fegyőrként, ez a őrizője vagyok, ez adta magát egyrészt, hogy milyen módon vagyok őrizője, mind a két értelemben. A másik valóban egy gyilkos az, aki küzd akkor az ő cselekedete és Isten között. De talán a legfontosabb az, ami nem is a börtönre vonatkozik, hanem azt tapasztalom, hogy a mi világunkban ez a fajta kaini feleselés, ez minthogyha egyre erősebben visszhangozna egymással meglévő kapcsolatainkban, és különböző közösségek között, legyen ez cigányság, migráns, vagy legyen ez az utefradi ellentét, most teljesen mindegy, hogy nem érdekel a másik. Ez a kérdés annyira aktuálisnak tűnik nekem, hogy őrizője vagyok-e az én testvéremnek, és őrizője vagyok-e én például én Káinnak, a gyilkosnak, hogy milyen az én kapcsolatom egy bűnelkövetővel, és milyen kapcsolatom a bűnnel, amely az ajtó előtt leselkedik, tudok-e uralkodni, ha nem tudok, mit tudok kezdeni ezzel, hogy az egésznek a lényege talán pontosan ez, hogy fölismerjük a testvériségünket kettő módon, és az egyik, amit bent nagyon sokszor elő szoktunk hozni, az, amikor Keresztelő János mondja, hogy a fák gyökerén a fejsze. És lehet, hogy a fogvatartottnak ilyen szét nagy görögdinye nagyságú bűne van a bűn fáján, nekem meg egy ilyen kis satnya szilva nagyságú, de nem metszőollóról beszél Keresztelő János, hogy majd lemetszik, hanem a fák gyökerén, amiben a közös sorsunk. Ha nem térünk meg, az a közös sorsunk. A bűnben a sors közösséget, ha nem találom meg, akkor nincs megbocsájtás, akkor nem fogok tudni megbocsájtani. De ha nem bocsájtok meg, azzal önmagamat is pusztítom. És ez a kérdés, ez, hogy őrizője vagyok én, ez ebben a válasz is otthon, persze, őrizője vagyok. Mindenkit szeretne az Úr kimenteni, és nekünk a fogvatartottakkal szemben is van felelősségünk. Nyilván nem az a felelősségünk, amit ő elkövetett, nem abban, de az ő sorsában, amellyel azt mondom, hogy ki szeretni lehet valakiből a jót, ahogy Böjte Csaba mondta, hogy neki ez a bosszúja, hogy fénygyújtogat a sötétségben, a sötétséget nem tudja sötétséggel elpusztítani. Tehát vagy ez a lényeg ennek.
Természetesen Jézus mellett milyen bibliai szereplők jelentenek neked sokat, akár bibliai történet vagy igék?
A parancsnoklásom ideje alatt a úgynevezett vezérigém, talán az a Máté evangéliumából, a 9. fejezetből, a 9.13, amikor Mátét elhívja az Úr. És ez azért volt nagyon fontos nekem, mert amikor elhívja az Úr, és odaül a bűnösökkel egy asztalhoz, oda mennek a zsidók, a farizeusok, és számon kérik a tanítványok, a szinte így látva, vagy bekiabálnak, hát együtt étkezik a bűnösökkel, a mesteretek, hogy van ez. És mintha a mi jó keresztényeink is a börtönök bemutogatnának, hogy nem a börtönbe kell megtérni, meg mit keres bent, és akkor az Úr szól, és akkor mondja, hogy de, hát a betegeknek van szüksége orvosra, és hogy ő a bűnösöket jött hívogatni, és ez annyira erős volt bennem, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, tudom, hogy jó a szolgált, mert ő a bűnösökért jött. Nem kérdőjelezheti meg ezt a szolgáltat senki. Itt kaptam egy másik igét. Elém jött a zsidó 13.3, amikor azt mondja, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársak volnátok, és a gyötrődőkről, mint akik testben vagytok. És ez nagyon erős, ez az ige bennem, hogy ha én bemegyek, akkor tudjam, hogy fogolytárs vagyok, hogy a bűnben valamilyen részem van. És ami meg reménységet adott, az pedig az az ige, amit keresztelésemkor láttam az oroszlányi templomban, ugyanis az oltár fölött az 1 Timóteus 2:4 van, az, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar, és hogy eljusson az igazság ismeretére. És akkor azt mondtam, hogy akkor ebben mindenkibe szó szerint ott vannak a rabok is, és az Úr mindenkit akar, akkor nekem ott van keresnivalóm.
Karácsonyra készülünk. Mit jelent neked a karácsony? Van-e valami múltbeli maradandó emléked ezzel kapcsolatosan, vagy akár ma is, hogy készülsz karácsonyra?
Mindenek előtt nekem nagyon-nagyon sokat jelent az Úrnak a megtestesülése. Vigaszt és reményt tud adni, és ezt megélem. pont a titkánál, a fölfoghatatlanságnál fogva óriási erőt ad, hogy a mindenható Isten itt van közöttünk, és megemberül azért, hogy mi valamilyen módon az isteni létbe kerülhessünk. A személyes élményem 2002. októberben, amikor parancsnokként oda kerültem, az első karácsonyomat egyedül töltöttem a szolgálati lakásba. Egy asztal volt, két szék, egy ágy, meg a gitárom. Ültem az üres nagyszoba közepén az asztalon gyertya meggyújtva, és a szentírást olvastam. Hozzáteszem, talán jobb híján, meg a nyomorom, hogy egyedül vagyok, ez is Istenhez hajtott, és 25-én istentiszteleten vettem részt, és folytattam megint, és 26-án. És azt mondtam, hogy ennél nyomorultabb karácsonya nem lehet. Nyilván vannak koldusnak, meg sokaknak, de egy ilyen vezető, beosztású ember, ki az még egy, aki parancsnokként ül ott egyedül, és így tölti a karácsonyt, és azt kell mondjam, hogy életem egyik legszebb karácsonya volt így utólag. Tehát ebben a magányban, nyomorúságban, amit én így éltem meg közben, olyan módon költözött a szívemben az Isten, hogy ott olvastam, és imádkoztam, és zsoltárt, és énekelgettem a gitárral, és a nagy bánatomban Istennel voltam, azóta is elkísér ez a fajta intimitás az Istennel való kapcsolatban. Ez az egyik élményem. A másik pedig egy olyan karácsony, amit a fogva tartott testvéreknek szerveztünk. Volt ott Vácon egy üresen álló iskolaépület, amiben a beszélőket, a látogatásokat tartottuk. Ennek az épületnek voltak hálótermei, csak elég rossz állapotúak. És kitaláltuk, hogy egy kétnapos családi programot szervezünk, kimeszeltettük ezeket a helységeket, és megkértük a hozzátartozókat, hogy vasárnap volt a ünnepi karácsonyi beszélő, hogy jöjjenek el szombaton, és vasárnapig legyünk együtt. És gyerekek jöttek, és jöttek a anyukák, jöttek a feleségek, bementünk, volt szállása mindenkinek, a gyerekeknek volt kézműves program, volt filmvetítés, voltak körbeszélgetések, játékok, és közös másnapi ünnepi készülődés, díszeket készítettek, ételt, ebédet, mindeközben a fogvatartottaknak pedig bent az intézetben volt egyfajta családi beszélőre a fölkészítés, imádságban, éneklésben és a témákban. A legnagyobb hitélményem ott akkor az a szombat este volt, amikor én gyerekekkel beszélhettem, és elmondhattam ezeknek a gyerekeknek parancsnokként, hogy mennyire büszkék lehetnek az ő édesapjukra. Hogy bármit követtek el, le tudták tenni Krisztus lábához, megtérnek új teremtések, akikre ők joggal lehetnek büszkék, és ha gúnyolják őket, akkor jó, ha tudják, hogy ennél nagyobb dolgot az ember az életben nem nagyon tehet. Látni a szemükben a reményt és azt az örömöt, hogy mindaz a feszültség, amivel hétköznap és az a gúny, amivel találkoznak, az ott legalábbis le tudott oldódni, és lehettek büszkék. És ugyanezt elmondtam, és el tudtuk mondani a feleségeknek, az édesanyáknak, akiknél nyilván az is fontos volt, hogy börtönparancsnok mond ilyet ki. Olyan érzés volt ezt kimondani, és nekik megmondani, hogy én magam szabadultam talán a legtöbbet ebből. És akkor másnap persze jöttek karácsonykor énekléssel, ajándékkal, és dicsértük az Istent, és valami csodálatos vasárnapi beszélő volt, hát ez volt talán az egyik legszebb ilyen börtön karácsony élmény, ami
nagyon nem volt. Szép.